Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. A mai vendégem Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója.
Elnök úr, jó napot kívánok!
Azért gyorsan elmondom a hallgatók kedvéért, hogy elég régóta ismerjük egymást, és tegeződünk, úgyhogy ezt a stílust megtartjuk ezúttal is, úgyhogy ha elkezdtünk volna magázodni, biztos belebakiznánk egy idő után.
Belebakiznánk, össze-vissza beszélnénk, és azon gondolkoznánk, és azon szurkolnánk, hogy ne roncsuk el, úgyhogy...
De inkább a lényeges kérdésre, és nem pedig ezekre a formákra szeretnék koncentrálni, hiszen egy fontos változások történnek a MOL életében. Július 1-től átveszitek a lakossági hulladék kezelését. Egy koncessziót nyert meg a MOL, és július 1-től a lakossági hulladék begyűjtése és kezelése a ti feladatok lesz. Pontosabban egy általatok létrehozott új cégé. Erről mondjál néhány szót, hogy ez pontosan mit is jelent.
Egy nagy hiányosságot kell pótolnunk, hiszen Magyarországon eddig is volt lakossági begyűjtés, és azt kell, hogy mondjam, hogy többé-kevésbé a begyűjtéssel magával a lakosság az elégedett volt. Sőt, hogyha még megint csináltunk egy közvéleménykutatást, egy felmérést, és a lakosság 90%-ról vallotta magáról azt, hogy szelektíven gyűjti, valamilyen formában szelektíven gyűjti a hulladékot, tehát nem ömleszt össze-vissza mindent egy kukába, egy gyűjtőhelyre, ami megint egy pozitív visszajelzés. De ha már elkezdünk a mélységébe belemenni egy kicsikét, hogy mit is jelent nekik a szelektív, például azt nem tudták, hogy a fémet, és a műanyagot azt lehet egybegyűjteni. És amikor ezt megtudták, hogy lehet egybegyűjteni, akkor azt mondták, hogy ja, én ezt nem is tudtam. Nos, ilyenkor a kérdés föl kellett tenni, és egyébként hova tetted a fémet, aminek nincsen dedikált gyűjtőhelye, és a többi, és a többi. Tehát a lakosság inkább azt mondom, hogy szeretne szelektíven gyűjteni. Amiben az eltérés lesz, hogy utána mi történik a hulladékkal. Mert az összegyűjtés az ugyanúgy fog működni, flottul fog működni, biztos vagyok benne, hiszen megkötöttük azokat a szerződéseket, megállapodásokat, amik ahhoz kellenek, hogy július 1-ével ugyanúgy el fogják szállítani a hulladékat. Sokkal nagyobb kérdés az, ami utána történik a hulladékkal.
Akkor egy mondat erejéig, vagy hát lehet ez többet is igényel, hogy ezek a szerződések, itt lehetett hallani arról, hogy van, aki perre ment. És korábban ugye voltak különböző cégek, kisebb-nagyobb cégek, akik ezt a hulladékbegyűjtést végezték. Velük kötöttetek szerződést, és ők fogják, vagy nagyobb részt ők fogják ezt a munkát folytatni? Tehát a vállalkozóként?
Legnagyobb részt azok fogják, akik eddig is végezték, legfeljebb nem ugyanott és nem ugyanúgy. De az alvállalkozóknak a többsége az alá is írta velünk a szerződést, meg is állapodtunk velük. Volt körülbelül egy olyan 5%-nyi olyan, aki visszautasította a szerződésnek azon formájában való aláírását, amit mi javasoltunk vagy ajánlottunk nekik. Ezeknél átlagosan 50%-kal magasabb díjkövetelésük volt, mint amit akár a magyarországi, akár a nemzetközi benchmarkban, piaci összehasonlító árakban lehetett találni. Ott mi mondtuk azt, hogy ilyen szerződéses feltételek mellett viszont mi nem vagyunk hajlandók megállapodni velük.
És akkor ők mentek bíróságra?
Valószínűleg, hogy ők mentek bíróságra, illetve egy-kettő olyan, aki úgy gondolta, hogy valahol ki fognak maradni ebből az egész üzletből, valahol ő nekik ebből káruk keletkezik.
Vagy legalábbis kisebb lesz a hasznuk.
Kisebb lesz a hasznuk. Igen, ez nagyon nehéz, mert ugye mi a kár? Tehát, hogyha ahhoz képest, amit eddig kerestem, kevesebbet keresek, az még önmagában nem kár.
A
kár
elmaradt
keletkezik,
haszon.
Az elmaradt haszon. De én azt hiszem, hogy ha az egészet nézzük és összességében nézzük, akkor két dolgot le kell szögeznünk. Az egyik az, hogy a szolgáltatás július 1-től ugyanúgy biztosítva lesz, vagy talán még lehet, hogy jobban is, mint eddig. És a másik pedig az, hogy sokkal távlatiabban gondolkozunk azon, hogy mi is történik azokkal az anyagokkal, amiket begyűjtünk.
Tehát ez az első fontos kérdés, hogy a lakosság nem érzi a váltást, nem érzi ennek hátrányát, nem lesz hátrányos következménye. Tehát azt látja, hogy ugyanúgy elviszik a hulladékot, pláne, hogyha szelektíven gyűjtötte, ugyanúgy elviszik, és, na és itt jön a következő, amire kétszer is utaltam már, hogy na és akkor mi történik utána? Miben változik, milyen minőségi változás lesz a hulladék feldolgozásával? Én egyetlen dolgot a felkészítő anyagból, amit kaptam a kollégáktól, hogy eddig az összegyűjtött hulladéknak, a lakossági hulladéknak az 50%-kal lerakóba végezte. Ti azt szeretnétek, hogy ez 10%-ra csökkenjen. Ez egy ambiciózus célkitűzés.
Hát nézd, ez egy ambiciózus célkitűzés, és nem azon múlik, hogy mi akarjuk, vagy nem akarjuk, mert ez egy uniós előírás. Tehát nekünk ennek az uniós előírásnak meg kell felelnünk, 2040-re oda kell érnünk, ha akarjuk, ha nem. Ha belegondolunk, és egy kicsit távlatilag gondolkodunk, mi is ez az egész hulladékbegyűjtés, mi is ez az egész körforgásos gazdaság, szerintem a szuverenitásnak az egyik záloga. Ugyanis amit ma csinálunk, az egy elképesztő pazarlás. Tehát ma 50%-át a hulladéknak az egyszerűen beássuk a földbe. Én, hogyha ma fiatal lennék, akkor azt mondanám, hogy az egyik legjobb startup elképzelés az, hogy 10-20 év múlva hogyan fogjuk ezeket majd újra feldolgozni, kinyitni ezeket a hulladéklerakókat, leszedni róluk a rátett földet
és utána
meg a fákat majd onnan valahova el kell tüntetni, és utána újra feldolgozni, mert ezekben elképesztően értékes anyagok vannak. Ugyanis a szabály, az uniós előírás, és ez pontosan megfelel a mi elképzelésünkre, és nem egy lehetetlen dolog, mert Európában már nagyon sok ország elérte ezeket az uniós célkitűzéseket, az az, hogy 65%-ban a begyűjtött hulladékot az anyagában kell hasznosítani. 10%-át lehet maximum eltemetni, hiszen van olyan, aminek olyan mértékű a szennyezettsége, biológiai vagy egyéb szennyezettség, hogy egyszerűen alkalmatlan arra, hogy bármilyen fajta további feldolgozást hajtsunk rajta végre, és a maradékot azt lehet elégetni, azt lehet úgynevezett energetikai hasznosításra felhasználni. Ebbe mi mindegyikben rosszul állunk. Mind az anyagába hasznosításban, mind az elföldelésben, mind pedig az energetikai hasznosításban. Ezt kell megváltoztatni, még egyszer mondom, nem egy ördöngőség. És akkor jön a következő, a társadalmi hasznossága mindez, hiszen olyan nyersanyagokhoz jutunk, amiket eddig mi mindig vásároltunk. Ezeket a nyersanyagokat el kell kezdeni feldolgozni, és félkész termékként vagy más cégeknek nyersanyagként tovább értékesíteni. És ez a célja az egésznek. Legyen ez műanyag, legyen ez fém, legyen ez papír, legyen ez színes fém, ritka fém, nagyon ritka fém. Ezek mind kinyerhetők, és ki is kell nyernünk.
Tehát a lényeg, hogy amit eddig javarészt szemétként kezeltünk, az hulladék és újra hasznosított nyersanyag lesz jó részt.
Ezok nyersanyagok az én fejemben és a kollégáim felében, ez nem hulladék, ez nem szemét, ez nyersanyag.
Majd ennek néhány részletére kitérünk, mert ugye különböző hulladék áramok vannak és anyag áramok vannak, ezekre más-más begyűjtési szabályok vonatkoznak az Európai Unióban, más-más technológiával kell majd ezeket feldolgozni, néhányra majd talán érdemes kitérni, hogy a kedves hallgatók és a nézők is lássák ennek a részleteit, hogy ez nem olyan egyszerű logisztikai feladat. Ugye eleve 5 millió tonna lakossági hulladék keletkezik éve. Ezt az 5 millió tonnát kell nektek begyűjteni és feldolgozni, és az előbb említett három szempont alapján újrahasznosítani.
Az újrahasznosítást azt vagy mi végezzük, ahol van a technológiánk, saját technológiánk, hiszen van egy csomó olyan hely, ahol nekünk is van már rá technológiánk, vagy pedig odaadjuk azoknak, eladjuk azoknak, átadjuk azoknak, akiknek megvan ehhez a technológiájuk, megvan ez a kapacitásuk, és azok fogják további felhasználásra feldolgozni. Erre nagyon jó példa az, hogy műanyag hasznosító gépek, műanyag hasznosító cégek vannak Magyarországon, a MOL-nak is van ilyen, nem is elég az a kapacitás, ami ebből van, és vannak speciális részei ennek, amiket még nem hoztunk be Magyarországra, és be kell hoznunk ezeket a technológiákat Magyarországra, hogy ne hulladékként értékesítsük külföldre, ahol majd ezt feldolgozzák, mert ugye ennek az értékláncban mi az, akkor az alján maradunk, és nem tudunk följebb menni. Plusz Magyarországon nem keletkezik belőle nyersanyag. És vannak olyan technológiák, amiket ma minden további nélkül használnak, tehát ilyen például az elektronikai hulladék kinyerésében nagyon sok cég foglalkozik vele. Kimondottam annak, akik egészen magas szintű technológiával csinálják mindezt.
Majd az elektronikai hulladékra szeretnék visszatérni, de mindez, józan paraszti észre is belátható, egy meglehetősen komoly beruházást, és nem is csak egy területre kiterjedő beruházást igényel. Tehát nyilván újrahasznosítás, tehát szelektálás, újrahasznosítás, feldolgozás, energetikai hasznosítás, amire utaltál, ezek mind-mind külön részben logisztikai feladatot, részben beruházást igényelnek. Jól tudom, hogy 180 milliárd forintot akartok elkölteni a következő 10 esztendőben, tehát ennyi a beruházás igénye ennek a váltásnak?
Vállalatvezetőként politikusan azt kell fogalmaznom, hogy 185 milliárdra vállaltunk kötelezettséget, hogy annyit elköltünk. Ugyanakkor azért mind a ketten tudjuk, hogy ennél többet fogunk elkölteni, mert amikor kötelezettséget vállalok, akkor azt a programot írom be, amit biztosan meg kell csinálni. És azt is tudjuk, hogy többet fogunk elkölteni, mert valószínűleg, hogy az az égető kapacitás, amit létre akarunk hozni, az még mindig nem lesz elég Magyarországon, még mindig belül leszünk azon a határon, ameddig ezt lehet fokozni. Valószínűleg hogy olyan technológiákat kell még vásárolnunk és behoznunk, amik nincsenek jelen Magyarországon, de ezt menet közben fogjuk megtudni. De mondok egy példát, mert ugye az első dátum az július 1, aztán a következő dátum az január 1 lesz, mert január 1 elsőjével pedig a visszaváltásokat, azokat a termékekre fogunk kimenni, ami szintén pénzbe kerül, mert automatakat kell vásárolni, rendszereket kell vásárolni, hogy beazonosítható legyen, a PET palacról kezdve az üvegen át a kólásdobozig, minden beazonosítható legyen, ezért betétdíjat fognak fizetni január 1-től a vásárlók, de visszakapják ezt a betétdíjat, akkor, amikor ezeket visszaváltják. Hát ugye mi még emlékszünk erre a betétdíjas rendszerrel korunknál fogva, mi még éltünk ebben a viszonyban. Nekem ez volt a zseppénz, tehát én úgy gyűjtöttem a üveget otthon meg a szomszédoknál, ahogy kellett, és való lesz a rendszert akarjuk visszahozni. 90%-ra lehet felvinni a visszaváltás arányát.
Igen, ez ugye most, amit már bejelentettetek, ez az üvegnek a visszagyűjtése. Itt érdemes kérdezni, hogy akkor ez mit jelent, ez boros üveget, sörös üveget, pezsgős üveget, és mondjuk a konzerves üveget, tehát amiben mondjuk az uborka van, tehát befőttes üveget is visszaváltatok el, akkor jelenti a PET palackot, a PET palack is ugye, ha ásványvíz van benne, akkor nyilván nem szennyeződött, ha valamilyen színes üdítőital van benne, akkor azért már nem olyan egyszerű az újrahasznosítása, és jelenti a fémdobozokat, amiben lehetett korábban sör, vagy lehetett Coca-Cola, vagy sok minden más. Tehát ezeket mind vissza fogjátok gyűjteni, pontosabban mindegyik betétdíjas lesz, tehát a vásárló nyilván, amikor megveszi, akkor többet fog fizetni érte, és utána, amikor visszaváltja, akkor ezt a pénzt visszakapja. Tudjátok-e már, hogy mennyi lesz mondjuk egy baros üvegnek a betétdíja, vagy még ez egyelőre?
Két oka van annak, hogy nem tudjuk ezt a választ. Az egyik az, hogy magának, ennek a technológiának, ennek az eljárásnak, ennek a jóváhagyása az, amikor ez a felvétel készül, akkor még jóváhagyás alatt van, és valószínűleg mire a felvétel megjelenik, addigra ezt viszont heteken belül az uniónak ezt
valamilyen ez brüsszeli jóváhagyás jelent?
Ez egy uniós jóváhagyás jelent.
Hát uniós.
Ez egy uniós jóváhagyás jelent, hogy nekünk ezt notifikálni kellett, és annak megvan a határideje, hogy Brüsszel meddig válaszol rá, ez június első napjaiban jár le ez a határidő. Nem hiszem, hogy bármi probléma lenne, hiszen Európa legtöbb országa már így működik, beleértve például a szomszédos Szlovákiát. A szomszédos Szlovákiába ez 2020-ban, hogyha jól emlékszem, 19 vagy 20-ban vezették be ezt a rendszert, és hát az elején senki nem szerette, mert hirtelen drágább lett a sör, hirtelen drágább lett a bor, minden drágább lett, ahol a betétdíjat föl lehetett számolni. Majd amikor elkezdtek rájönni arra, hogy ezt a pénzt én visszakapom, csak el kell vinnem gyűjtőhelyre, és ez a gyűjtőhelyeknek a számossága múlik, hogy mennyi lesz, akkor egy idő után eltűnt az utcai szemét PET-ből, egy idő után eltűnt az utcai szemét üvegekből, egy idő után eltűnt az utcai szemét plétdobozokból, mert az emberek egyszerűen mentek a pénzük után.
Na most, hogyha még az összeg nincs, akkor beszéljünk a technológiáról. Két szempontból érdekes ez. Ugye van, a visszagyűjtésnek lesz egy manuális része, ha jól tudom, és lesz gépi. Én amikor Brüsszelben éltem, az utóbbira láttam példát, nagyon egyszerű, az ember betesz egy ilyen kis csőbe az üveget, amit visszavitt a boltba, az megforgatja, leolvassa megfelelő kódot róla, és akkor utána ide vagy oda vagy amoda az automata gép az sorolja az üveget, és utána pedig 30 eurócentet vagy 50 eurócentet jóváírnak, az ember kap a végén egy kis számlát, amit a pénztárnál levásárolhat, pontosabban ennyivel csökkentik a fizetést. Gondolom valami hasonló automata rendszer lesz itt nálunk is, gondolom, és lesz manuális gyűjtés is. 6000 és 8000 közötti visszaváltópontot, gyűjtőpontot terveztek. Ez óriási logisztikai feladat.
Ez óriási logisztika, és úgy számoljuk, hogy körülbelül 4000 olyan lesz, ahol üzletekkel kötünk szerződéseket, tehát boltokkal, most egyszerűsítsük le, ahol vagy automata lesz ott, vagy pedig kézi begyűjtést fognak végrehajtani. Ez egy óriási logisztikai feladat, de a MOL-nak az óriási logisztikai feladatok általában, szóval naponta 25 ezer tonna kőolajat behozunk, és abból különböző üzemanyagokat és egyéb más anyagokat készítünk, amit elszállítunk a felhasználás helyekre. Nem hiszem, hogy ezzel nehéz lenne megbirkóznunk.
Jó, de azért ez több pontot jelent, több ponttal való kapcsolattartás jelent, mint a hány benzinkutatok van.
Hát azért a 2000 benzinkútnak az ellátása, több mint 2000, most a 2400 kútnak az ellátása, áruval való feltöltése, ahol árulunk azért pár száz terméket, vagy pár ezer terméket néhány országban. Én azt hiszem, hogy összehasonlítható feladatról van szó.
Akkor tényleg nem okozhat komoly kihívást, viszont...
Nem szabad, hogy okozzon. Én egyszerűen azt mondom, kihívás, persze, hogy kihívás.
Akkor azt mondom, hogy nem okozhat megoldhatatlan feladatot, hiszen készültök rá már elég régóta, és reméljük, hogy ez is zökkenőmentes lesz. De van egy különbségtétel, mert ugye azt mondjátok, hogy az 1000 lakos fölötti településeknél lesznek ezek a gyűjtőpontok, és ott, ahol kevesebb a lakosság, mint 1000, sok ilyen kicsi falu van a Magyarországon, ott ilyen gyűjtőpontok nem lesznek. Gondolkodtok abban, hogy esetleg azért onnan is valamilyen módon a PET palack, az üveg, az alumínium doboz az visszakerüljön egyébként a felhasználási
körbe? Biztos vagyok benne, hogy ez a most megcélzott 1000 fős, ez mondjuk úgy, hogy erre vállaltunk magunkban egy ellátási kötelezettséget, hogy addig biztos, hogy teljesítjük most. És aztán utána ezt növelni fogjuk. Ez egy olyan folyamat, ahol egyrészt a rendszer is tanulja önmagát, rá kell szoktatni az embereket, és aztán utána megyünk, mindaddig megyünk, amíg akár üzletileg, akár társadalmilag van értelme. És az is teljesen nyilvánvaló, hogy egy 50 fős településre, hiszen azért vannak ilyen települések is, már semmilyen formában nem éri meg. Hát az úgy lesz, mint ahogy a mi fiatal korunkban volt, hogy egy kicsit arrébb kell vinni azt a PET-palackot, vagy azt a hulladékot azért a pénzért, hogy azt visszakapják az emberek. De azt se tartom kizártnak, hogy el fog jönni egy idő, hogy kijelöljük a mozgó urnát, mint a mozgó hulladékgyűjtő helyet, amelyik megy körbe és szedi össze ezeken a kisebb településeken egy kijelölt napon ezeket a hulladékokat. Ami egy manuális feldolgozás, mert nem az automatát fogjuk küldeni, de ez egy kézi leolvasóval, hiszen az üvegek nyakán, az üvegeknek, vagy a PET palackoknak, vagy a plédobozoknak valahol az oldalán meg fog jelenni egy digitálisan leolvasható jel, ami beazonosítja, hogy ez 2024. január 1-én itt Magyarországon került forgalomba, hiszen azt fogjuk visszaváltani pénzért.
Ugye itt a visszagyűjtés egyrészt lakosságtól történik, tehát a hulladéknak az összegyűjtése, részben pedig vállalatoktól is, cégektől is, ha jól tudom. Tehát van a kiterjesztett gyártói felelősség. Ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy amikor valaki olyan terméket hoz forgalomba, és ez legyen egy, ma már szerintem nem is gyártanak ilyet, egy hifi torony, vagy egy mosógép, de akár egy ruha, amiből hulladék fog keletkezni, amikor ez a forgalomba kerül, akkor ebbe a kiterjesztett gyártói felelősségben neki ennek a begyűjtésének és a feldolgozásának a becsült költségét, az bele kell építenie, és ezt be kell fizetnie. És ez a kassa, ez úgy működik, hogy ez a pénz kell arra, és ezt a pénzt kell arra fordítanunk, hogy ezt az egész rendszert tudjuk működtetni. Hiszen egy az egybe, mint ahogy egy boros üvegnél, meg tudjuk feleltetni egy az egybe, vettem egy üveg bort, ennyi a betétdíja, visszaviszem, megkapom ugyanazt a pénzt, amennyit betétdíjként felszámoltak. Vannak árucikek, ahol ezt nem tudjuk megcsinálni. Mert nem oda fog kerülni, nem úgy fog kerülni, lehet, hogy elmegy az országból is. Azokra vonatkozik ez, azoknak az összegyűjtésének a és felhasználásának, recirkulálásának a költségeire kell, hogy ezt fedezetet biztosítson.
És az a pénz, ez hova kerül? Tehát hol jelenik meg először?
Ez amikor ezek a cégek bevallották, befizetik, ez a MOL-hoz kerül, a MOL hulladékhoz, a MOHU-hoz kerül ez a pénz, és a MOHU-nak kell fedezni ebből a kiterjesztett gyártási felelősséggel kapcsolatos költségeket.
Ugye a másik logisztika, beszéltünk az alvállalkozókról, de nem beszéltünk a számukról. Az egyik, hogy hány gyűjtőpont lesz, és hány alvállalkozót kell egyébként lehet bevonnotok ennek a munkának a koordinálásánál. Hányal kötöttetek megállapodást?
Van Magyarországon nagyon egyszerűs körülbelül 6 területi, regionális szerződött partnerünk, akik szervezik alattuk az alvállalkozókat, plusz van maga Budapest, a főváros, ahol egy együttműködési megállapodásban vagyunk a Fővárosi Köztársasági Hivatallal, aki szintén egy csomó alvállalkozóval dolgozik, azt hozzáteszem, tehát ugye mindenki alatt vannak alvállalkozók, és ezek fogják végrehajtani a koordinálását ezeknek az alvállalkozóknak. Ma körülbelül olyan 180 ilyen van megállapodásunk, szerződésünk, akik alattuk dolgoznak. De azért azt el kell tudnunk képzelni, hogy mennyi tartalék van ezekben a rendszerekben. Tehát az, hogy honnan, hova szállítottak, az azon múlt, hogy kinek milyen volt a lobby ereje, kivel hogyan állapodott meg. Körülbelül úgy számoljuk, hogy a gépeknek a kihasználtsága az 60% körül van.
Tehát ez nem túl jó.
Nem egy erős szám. Azért azt, és nyilvánvalóan ez a többek között ezek azok a tartalékok, amiknek a kibányászása, feltárása a mi feladatunk, és amiből azért ennek az üzletnek, ezeknek a beruházásoknak meg kell térülnie. Mert a fenntarthatóságnak én szerintem az egyik alapelve az, hogy a fenntarthatóságnak meg kell térülni. Ellenkező esetben nem fenntartható a fenntarthatóságra tett intézkedési terv.
Készült el egyébként egy üzleti számítás, hogy körülbelül mennyi, hány esztendő alatt térül meg ez a beruházás, és lesz mondjuk a vállalkozás ilyen szempontból nyereséges?
Készült, mi üzleti tervszámokat általában nem hozunk nyilvánosságra, úgyhogy ez nyilvános társaságként, ezzel óvatosak vagyunk. De a mi számításaink szerint a standard ipari megtérüléshez hasonlítható ennek a megtérülése is. Tehát nem tér el azoktól a beruházásoktól, amiket a MOL egyébként is csinál.
Van nektek egy jó programotok, ami már hát biztos, hogy több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött, és ami ennek egy előfutára is lehetett, ez a sütőolajnak a visszagyűjtése. Ugye csak néhány benzinkútnál kezdtétek el, és aztán ez a szám talán a háromszorosára vagy négyszeresére is bővült, és a MOL kutak egy részénél ezt a sütőolajat, használt sütőolajat, amit mindannyian használunk, két olajat a háztartásunkban, és egy idő után nem tudunk vele mit kezdeni. A lefolyóba öntjük, egy, szennyezzük a környezetet, kettő, tönkreteszünk, és eldugítjuk a csatornát. Ezt ti összegyűjtitek, és feldolgozzátok. Ez a tapasztalat, amit ennek lévén szereztetek, az segített abban, hogy ebben az új vállalkozásban egyébként ez a tapasztalat hasznosulhasson, és javatokra váljon?
Azon túl, hogy megnéztük a nemzetközi gyakorlatokat, megnéztük azt, hogy mi a tapasztalat egyes országokban. Például az egyik a méret probléma, tehát paradox módon a Magyarországon termelt hulladék azért az nem olyan sok lélekszámarányosan, hogyha a fejlett országokhoz nézzük. A hulladék az többé-kevésbé GDP arányos, tehát ahol magas az egyfőre jutó GDP, ott véletlenül sokkal magasabb az egyfőre jutó hulladék is. A kérdés az ugye, hogy mennyire tudjuk optimalizálni ezeket a rendszereket. És a sütőolaj ez egy jó példa, hiszen igazából mi kezdtük el begyűjteni, mert mi tudtunk vele valamit kezdeni. A sütőolajnak az összegyűjtése, ahogy mondtad az előbb, indult először 100 kuttal, most közel 400 kuttal folytatjuk ezt, de ezek csak a benzinkutak, és ez csak a lakossági sütőolaj. Mert a sütőolajnak a másik begyűjtési része az a idézőjelbe tett üzemi felhasználó, azaz a konyhák, az élelmiszeripariak, éttermek, amik sokkal nagyobb mennyiségben, de nekik kötelező is ezt recirkulálásra továbbadni. És azért általában fizetnek is, hogy ezt elszállítsák onnan ezt a recirkulációra. Ez tisztításra kerül, ez a behozott sütőolaj. A tisztítás után elvisszük a komáromi bázistelepre. Ott van egy úgynevezett bioüzemanyag gyártó üzem, amiben a MOL is részes, meg szakipari befektetők is vannak benne, és az ott létrehozott bio nyersanyagnak minősülő, biodízelnek minősülő anyagot szászolombattára viszük tovább a finomítóra, és sima dízelbe kerül bele, bekeverjük a dízelbe, ugyanúgy, mint a repceolajból készült biokomponenst.
Tehát, hogyha én dízelautót használok, és a MOL kútnál tankolok,
abban van sütőolaj.
Akkor abban biztos, hogy van az általam összegyűjtött, a MOL kútnál adott, és a MOL által feldolgozott sütőolajból származó adalékanyag.
Ez biztos, hogy van. Tagadhatatlanul ez még üzletileg is megéri a MOL-nak, mert ezt a biokomponens nekünk be kell keverni, hiszen ez a 7%-os bekeverési arány, ez egy szintén egy uniós előírás, és ennek a 7%-nak nekünk az az érdekünk, hogy egyre nagyobb része kerüljön be recirkulált anyagból, azaz használt sütőolajból, és egyre kisebb része pedig szántóföldeken termelt repcéből vagy napraforgóolajból.
Amit egyébként tudunk más célra is használni.
Hát azért csak itt él vagy 8 milliárd ember ezen a földön, akit élelmezni kellene, úgyhogy...
És még 2 milliárddal bővül a számuk 2050-ig, úgyhogy egyre több lesz
Van hova felhasználni.
Tehát a kukorica és a napraforgó tekintetében is célszerűbb, hogyha azt élelmiszernek használjuk.
Kérdezed azt, hogy... Ez a tapasztalat segítette benne, hogy beszálljunk ebbe az üzletbe, és a válaszom határozottan igen, mert minket is meglepett az, hogy mekkora az igény a lakosság részéről azt, hogy vigyék el, és ne a környezetet károsítsuk vele. Az emberek sokkal zöldtudatosabbak annál, mint amit nagyon sokan feltételeznek róluk. Csak nem toltuk alá igazából az eszközöket.
Hát igen, mert meg kellett teremteni annak a lehetőségét, hogy én összegyűjtöm otthon, de mit csinálok vele, hogyha valaki ezt nem veszi át tőlem. De abban a pillanatban, amikor van egy hálózat, ahol én ezt leadhatom, és onnantól már nem az én dolgom, akkor nyilván sokkal nagyobb a készítés mindenkinél, hogy gyűjtse össze, vigye le, egyszer valamikor, amikor elmegy tankolni, ott adja le, és onnantól a MOL meg intézi az előbb elmondott technológia révén, hogy ebből használható, újrahasznosított üzemanyag adalék legyen.
De ebben még van tartalék. Tehát én erre tovább is azt mondom, hogy minél közelebb menni a tényleges hulladéktermelőhöz, fogalmazzuk így, minél közelebb kell mennünk a begyűjtéssel. És minél jobban oda kell vinni, és minél többször el kell magyarázni, hogy ez neki is jó, meg nekünk is jó. Neki nem fogja eldugítani, hogyha beleönti a lefolyóba, nem fogja eldugítani a lefolyót, és nem kell kihívni a dugulás elhárítót, mi nekünk pedig egy nyersanyag keletkezik belőle, amit némi processzus után vissza fogunk dolgozni, és visszapörgetjük a gazdaságba.
Igen, hát ez a win-win. A közlekedés zöldítése egyébként is egy fontos uniós célkitűzés. Ugye a közlekedés felel Európában a kibocsátásnak a 20-25%-áért. Ugye itt több irány van. Az egyik ugye, hogy elektromos autók. Itt azért maga az Európai Unió is elbizonytalanodott. Látom, mosolyogsz. Mert ugye nagy lendülettel hozott egy döntés, hogy 2030-tól csak elektromos autók lehetnek. Majd aztán módosította, többek között a német autógyárak nyomására módosította ezt a döntést, és az, amit most látok, és amit hallottam Timmermans úrtól, hogy most szintetikus üzemanyag készül, és az tulajdonképpen ezt az átállási időt ezt biztosítja, én nem egészen értem, hogy miből is fog készülni majd ez a szintetikus üzemanyag, és hogy ez mennyiben lesz zöld.
Két okból tud zöld lenni, fogalmazzunk így. Ha tiszta szintetikus üzemanyagról vagyunk, én kizártnak tartom, hogy 2035 után csak olyan autókat lehet üzembe helyezni robbanó motorral, mert elektromosan lehet, robbanó motorral, amelyik tisztán szintetikus üzemanyaggal megy, mert nem tudunk ennyit előállítani. És nem azért, mert nincs ennyi nyersanyag, hanem azért, mert ez egy rettentő drága technológia, rettentő drága a végterméke, és az, hogy mit tekintünk zöldnek, az azért mondjuk úgy, hogy mozgó célra lövünk, mert emlékszel rá pár évvel ezelőtt a nukleáris... Pár évvel ezelőtt a nukleáris az a legerretentőbb elektromos áramforrás volt, ugye Németországban zárt az összeset, aztán most mit arról, hogy kinyissuk, ne nyissuk ki, Bajorország azt mondja, hogy tartományi hatáskörbe kéne helyezni, de szemben kinyitottunk szénerőműveket, amihez viszont szén nem volt, mert azt már rég rekultiváltuk a szénbányákat, ergo be kellett hozni szenet, importszenet Egyesült Államokból és Ausztráliából és Malajziából, meg a jó Isten tudja hova. Tehát ami gyönyörű, nem? Az egész kép szép. De mi is ez a szintetikus üzemanyag? Nagyon leegyszerűsítve, ez egy 1920 akárhányas eljárás, tehát ez nem egy friss felfedezés, ahogy az elektromos autónak a motorja sem egy friss felfedezés, az a 19. század második felében már megvolt ugye ez a technológia. A szintetikus üzemanyag úgy néz ki, hogy ha zöld elektromos áramot használok fel, feltételezve azt mondom, hogy mi az a zöld, ha zöld elektromos áramot használok fel, akkor azzal szétválasztom a víz molekulát hidrogénre és oxigénre, majd megfogok széndioxidot, ami az azt jelenti, hogy valahol a termelésből vonom ki, amit egyszer már elszámoltam, és kimenne a levegőbe, vagy bárhova, megfogom, és azt a széndioxidot újra hasznosítom, ezért zöld, mert ugye nem megy ki a levegőbe közvetlenül. Ezt a széndioxidot ezzel a zöld elektromos áramnak a segítségével újra összerakom a hidrogénnel, és így keletkezik belőle egy szintetikus szénhidrogén. Ezt a szénhidrogént aztán el kell vinni a finomítóba, mert ez önmagában egyébként a jelenleg ismert technológiák mellett nem tesz túlságosan jót a motornak, tehát ezt utána ott el kell kezdeni újra valamit csinálni vele, hogy a motor se károsítsa, de ez a folyamat, ez rettentő drága.
Igen, de a vége mi lesz? A végén, amikor elégetem ezt, tehát az alkalmassá tett a motorban...
Az a széndioxid, ami amúgy is kiment volna, kimegy.
No. Tehát, és, de ide akartam eljutni.
De pontosan. Igazából ez a, nekem egy kicsit az a fajta, hát ronda szó, de ez a picit szemforgató magatartás, ami történik, hogy tudjuk azt, hogy 35 után nem fogjuk tudni ellátni a mobilizációs igényeket csak robbanó motor segítségével. Tehát igen, több elektromos autó lesz, valószínűleg, hogy lesznek zöld hidrogén meghajtású autók is, vagy nem
tudom,
nehéz gépjárművek, inkább autók, ez egy buta mondás volt az autó, mert autót attól nem érdemes, mert ez is egy annyira drága technológia, hogy az autóba ezt beépíteni már nem éri meg, de egy nehéz gépjármű, igen, még az sem kizárt, hogy a légi közlekedésnél, a hajózásnál biztos, hogy lehet használni, tehát egy csomó helyen ezt lehet használni. De azt a tömegtermelést, amit a gépjármű fogyasztásban a földnek az egyre növekvő lakossága igényel, azt nem fogja tudni ellátni 35 után senki teljes egészében. Ergo ki kellett nyitni azt, hogy robbanó motor van. Most azt mondjuk, hogy tegyünk bele szintetikus üzemanyagot, ezzel ugye azt mondom, hogy azt a széndioxidot, amit elfogtam, azt visszateszem ebbe a rendszerbe, és utána fogom csak kibocsátani.
Igen, de kerülő úton egy lépéssel, vagy két lépéssel később mégiscsak kikerül, és mégiscsak majd üvegházhatású gázként fog megjelenni a légkörben, tehát...
De igazad van, csak ugye vegyük azt az egyszerű esetet, hogy hogyan lesz karbonsemleges maga a mol. A maga a mol úgy tud karbonsemleges lenni, hogy mert hiszen mindaddig, amíg mi szénhidrogénből csinálunk különböző termékeket, addig keletkezik nálunk széndioxid. Ezt nekem valahol kompenzálnom kell. És akkor ennek a kompenzálásnak megvannak a különböző lehetséges módjai, így tudunk karbonsemlegesek lenni 2050-re. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk szénhidrogénből előállítani anyagokat, csak kompenzálom valahol. Ha az már egyszer kompenzálva van, akkor az itt keletkező széndioxid az már el lett számolva valahova.
Jó, ezt én értem. Csak azért mondom, mert úgy állította be Timmermans, mintha most itt megoldották volna a problémát, és tényleg a zöldítés, a közlekedés zöldítése egyszer mindenkorra megtörténne 2035 után, de ez így nem fog megtörténni. Viszont nektek volt egy jó kezdeményezésetek, ez a MOL Bubi. Ez is most már 10 éves. Ugye ez is a közlekedés zöldítésének egy alfejezete lehet.
MOL Limo.
MOL Limo, bocsánat. A MOL Limo. Mi volt ennek a tapasztalata, vagy mi ennek a tapasztalata?
Amikor ezt bevezettük, ezt a MOL Limót, akkor abból az egyszerű matematikából indultunk ki, hogy egy autó, hogyha bejön, reggel beülök, bemegyek vele a belvárosba, valahol leparkolok vele, dolgozom, intézem az ügyeimet, bevásárolok, gyereket iskolába, ez teljesen mindegy, majd valamikor délután este hazamegyek vele, a nap nagy részében áll. Foglalja a parkolóhelyet, annyi szennyezőanyagot kilökött, amennyit ki kell lökni magából. Magyarországon az átlagos gépjármű életkor az olyan 13-15 év között van. Tehát mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül egy környezetbarát megoldás, plusz parkolok. Tehát pénzbe kerül maga a tartása a kocsinak, amit nagyon rövid ideig használok. Egy ember átlagosan kevesebb, mint 10%-ában használja az autót az autónak az élettartam alatt. A többi idejében fizetem a biztosítást, a parkolódíjat és az összes többit, a mosatás, meg a nem tudom én mi mindennel jár. A MOL Limo az az, hogy egy nap többet használják ugyanazt a kocsit. Tehát hagyjad a kocsidat kint valahol, ott, ahol még van szabad hely, a peremkerületekben, és nem bántva ezzel a peremkerületeket, de oltatlan ott még több a szabad hely, és a városba, a városi közlekedésre, a belvárosi közlekedésre használjak korszerű, egy, maximum két éves átlagi életkorú gépjárműveket. Ez a MOL Limónak a struktúrája, ez a MOL Limó technológia. Ma kb. 1500 ilyen gépkocsi van Budapesten. Ez nemzetközi összehasonlításban nem egy magas szám, azt hozzá kell, hogy tegyem. De a COVID ennek sem tett túlságosan jót, mert az emberek féltek beülni egy olyan autóban, be más ült előtte megfogni, fertőtlenítő, hiába volt fertőtlenítő minden autóban, de mégis volt egy rossz érzés ezzel az autóval. Ma azt mondom, hogy megszokottabbá is vált, azzal, hogy folyamatosan a parkolási költségek egyre drágábbak, az emberek egyre többet kezdik el használni ezt a szolgáltatást, rájöttek arra, hogy ezek nagyon jó minőségű gépjárművek. Én úgy érzem, hogy megtérülés szempontjából lassan el fogunk ahhoz a ponthoz érkezni, hogy ne termeljen közvetlen veszteséget ez a tevékenység.
Mm-hmm. Jó, de akkor nem akartok ezzel leállni, bővíteni akarjátok, és lassan akár még nyereséges is lehet.
Ugye mindig azt mondja az ember, hogy optimalizálni mindig lehet. Tehát lehet itt partnerségeket kötni, lehet összekapcsolni más szolgáltatásokkal, és rengeteg tárgyalást kell folytatni mind a kormánnyal, mind pedig az önkormányzattal, arról, hogy miért is kell ugyanazt a parkolódíjat fizetni. Sok év után elértük azt, hogy most már nem kell ugyanazt a parkolódíjat fizetni, mint egy normál autónak, hiszen ez az önkormányzatnak is az érdeke. De az államról is kell beszélni arról, hogy a szabályozásban hol is húzom be a határt, hogy ez a közösségi autó, ez közelebb van a taxihoz, vagy közelebb van a magángépjárműhöz. És én szerintem ez közelebb van egy taxitípusú autóhoz. Még hogyha nem is kapja azt a frekvenciát, mint amit az utasszállításban, mint amit egy taxi, de nem is olyan, mint ami egy magánszemélyé.
Még egy kérdést a végére. Egy mondattal utaltál az elektronikai hulladékokra. Ennek a gyűjtését és feldolgozását is tervezitek?
Ma Magyarországon körülbelül az elektronikai hulladékoknak az egyharmadát tudjuk begyűjteni. Nem is annyira a feldolgozás a probléma, legalábbis a primer feldolgozás, tehát a nyersanyagoknak, a hasznosítható nyersanyagoknak a kinyerése, hiszen egy elektronikai hulladékban 12 termék, altermék áramot tudunk definiálni körülbelül ma, hogy szabadítom meg a műanyagtól, a fától, a papírtól, a nem tudom én mitől, hanem begyűjteni, hogyan gyűjtjük be. És a begyűjtés az ma azzal, hogy mi egyharmadát gyűjtjük be, a kétharmada az kint van. És erre valóban vannak egyszerű megoldások, nem kell ezt túl komplikálni, de ezt be kell szervezni, mert hogyha behoztuk, azokban olyan anyagok vannak, amire rengeteg nagy szükség van, és persze mondjuk a legkéz, van benne arany is.
Arany, ezüst, réz. Viszont ritka földfémek, így van.
Tehát az egyes a begyűjtés, a kettes a megtisztítás és kinyerése a nyersanyagnak, a újrahasznosítható nyersanyagnak a hulladékból, és utána következik a hármas rész, hogy és ezzel mit csinálok. Mert a probléma itt van, hogy a továbbfeldolgozásra arra például nagyon kevés magyarországi technológia van, ezt általában eladjuk külföldön. Tehát mondok egy példát, például részkohó Magyarországon nincsen. Persze rezünk sincsen, tehát miért lenne részkohó? De vajon elérjük-e azt a méretet, ha a begyűjtést azt meg tudjuk sokszorozni, hogy már érdemes rátelepülni feldolgozó technológiáknak. És akkor már nem réznyersanyagot adok el, hanem egy feldolgozott rézanyagot adok el, aminek teljesen más az értéke.
Igen, igen, és ez ugyanaz igaz egyébként az aranyra, meg az ezüstre is. Különösen, hogyha már nanotechnológiás felhasználáshoz is alkalmas alapanyaggá tudom alakítani, de az a lényeg, hogy ezt is tervezitek.
Tehát tervezzük, begyűjtést növelni. A kettes az, hogy hol vannak olyan technológiák, ahol mi méretünk kell, nagy Isten, a mi tudásunk kell ahhoz, hogy azt a technológiát megvegyük és behozzuk, és utána jön a hármas, hogy hol vannak azok a technológiák, és hol érjük el azt a küszöbszábot, amikor a továbbfeldolgozásban már érdemes befektetni. És ebbe, hogyha valaki más akar befektetni, fektessen be ő, lehet, hogy mi fogunk befektetni, ezek innentől már piaci döntések.
Letelt az időnk. Én azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes és izgalmas kérdésre a hallgatók és a nézők választ kaptak. Volt még néhány dolog, ami mondtad, hogy még részben uniós döntésektől függ. Lehet, hogy érdemes lesz találkoznunk még a januári indulás előtt, amikor már pontos számokat tudsz mondani a betétdíjakról, a visszagyűjtési infrastruktúráról, és így tovább, és így tovább, hogy az emberek minél részletesebb információhoz jussanak, és felkészülten várják, ők maguk is felkészülten várják a következő esztendőt. Én köszönöm Hernádi Zsoltnak, hogy itt volt velem, és azt hiszem, hogy nem csak a MOL érdekét szolgálja, hanem mindannyiunk érdekét szolgálja, hogy ez a tevékenység, amiről beszéltünk, az sikeres legyen, úgyhogy ehhez kívánok nektek sok erőt és kitartást, és sok sikert.
Köszönöm szépen, és én nagyon köszönöm magát ezt az alkalmat, mert, és remélem én is, hogy több alkalom lesz erről beszélni, mert a legfontosabb az, hogy erről a témáról kezdjünk el beszélni, mert ezt csak mi nem fogjuk tudni megoldani. Ez kell a lakosságnak az együttműködése, kell az egész társadalomnak az együttműködése, mert még egyszer mondom, a szuverenitásnak az egyik nagyon fontos kulcstényezőjéről beszélünk, hogy lesz-e elég nyersanyagunk itt, itthon, és ezek itt vannak.
Reméljük, hogy mindenki meghallja ezeket az üzeneteket, és ez szerint fog cselekedni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Folytassuk akkor, amikor új információk birtokában leszünk.
Köszönöm szépen.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.